Isten igéjét ezen a mai délelőttön Jób könyve 3. fejezetéből fogjuk olvasni. Végig fogjuk olvasni az egész részt, és arra kérlek benneteket, hogy miközben hallgatjátok az igét, ne féljetek közel engedni magatokhoz Jób vallomása által a saját fájdalmaitokat. Jobb fájdalmai nem a mieink, teljesen, viszont azok a húrok, amiket Jób penget, azok nagyon is ugyan azt a dallamot játsszák, amit a mi fájdalmaink a mi szívünkben. Hogyha úgy érzed, hogy szívesebben leülsz, akkor egészen nyugodtan tedd meg. Ha úgy esik jobban, hogy behúnyod a szemedet, akkor egészen nyugodtan, nem kell a kivetítőt nézni. Hallgassuk így az igét. Végül aztán megnyitotta Jób a száját, és megátkozta születése napját. Megszólalt Jób, és ezt mondta. Vesszen el a nap, amelyen születtem. Az éjszaka, mely tudta, hogy fiú fogant. Legyen sötét az a nap, ne törődjék vele Isten odafönt. Ne ragyogjon rajta napsugár. Sötétség és homály vegye birtokába, felhő lakjon rajta, nappal is sötétség tegye rémisztővé. Ragadja el vak sötétség azt az éjszakát. Ne kerüljön az évnapjai közé, ne számítsák bele a hónapok számába. Legyen az az éjszaka meddő, ne hallatszon akkor örömújongás. Hozzanak rá rontást, akik meg tudnak átkozni egy napot, és képesek felingerelni a leviatánt. Sötétüljenek el alkonyatán a csillagok, hiába várjon világosságra, ne lássa meg a hajnal sugarait, mert nem zárta be anyám méhének ajtaját, és nem rejtette el szemem elől a nyomorúságot. Miért nem haltam meg, mikor megszülettem? Miért nem múltam ki, mikor anyám méhéből kijöttem? Miért is vettek ölbe és emlőkre, hogy szopjak? Akkor most feküdnék és élvezném a békét. Aludhatnék, és nyugalmam volna a föld királyaival és tanácsosaival, kik kőhalmokat építettek maguknak, vagy a fejedelmekkel, akik aranyat gyűjtöttek, és ezüsttel töltötték meg házaikat. Vagy miért nem ástak el, mint az elvetélt gyermeket, mint azt a csecsemőt, aki nem jöhetett élve a világra? Ott megszűnik a bűnösök nyugtalansága, megnyugszanak, akiknek erejük ellankadt. A foglyok ott mindnyájan nyugalmat találnak, nem hallják többé a hajcsárok hangját. Egyforma ott nagy és kicsiny, a rabszolga is megszabadul urától. Miért is ad a nyomorultnak világosságot, és életet annak, aki megkeseredett, akik várják a halál, de hiába, pedig jobban keresik, mint a rejtett kincset, akik örülnének és úgy újonganának, ha megtalálnák végre a sírt. Az útvesztőbe jutott embernek, aki elől Isten elzárt minden utat. Mert mielőtt eszem, sóhajtozom. Kitör belőlem az ordítás, mint a vízfolyás. Mert amitől leginkább rettegtem, az szakadt rám. És amitől féltem, azért utol engem. Nem lelek pihenést, se csendességet. Még meg sem nyugodhattam, és újra rám tör a remegés. Imádkozzunk. Köszönjük, Atyánk, hogy a Te jelenlétedben vagyunk a legjobb helyen. Hogy a Te jelenlétedben tényleg minden értelmet nyer. És Atyánk, így hívunk most, hogy jöjj és boríts be bennünket, itass át, ajándékozz meg a Te jelenléteddel. És Atyánk, Így együtt hozzád emeljük a szívünket. Jézus, te tudod bekötözni, te tudod gyógyítani, te tudsz bennünket helyreállítani. És nem vagyunk olyan bolondok, hogy áltatnánk magunkat azzal, hogy nincs szükségünk a gyógyulásra. Kérünk, jöjj és tedd meg azt, amit akarsz. Amen. Foglaljatok helyet. Az elmúlt héten a tagság csoportban egyszer csak azt olvassuk, hogy imádkozzatok a magzatomért, mert bent vagyunk a kórházban. És aztán megolvassuk a fájdalmas hírt, hogy Bogi elvetélt. És 18 hetesen az a kis magzat elment. Aztán azt olvassuk, hogy imádkozzatok Danikáért, mert fulladásos köhögéssel került a kórházba. Aztán, amikor jobban van, akkor az anyukája. Aztán fölhív édesapám, hogy anyukád bekerült a kórházba kétoldali tüdőembóliával és trombózissal a lábában. Aztán két napra rá, biztos, mert nagyon hiányzott neki az anyukám, az édesapám is bekerült a kórházba, mert karambolozott, és eltört 4 bordája, meg a szedcsontja. És hogyha most mindannyian idejönnétek, és elkezdenétek sorolni, hogy kivel mi történt a múlt héten, akkor azt hiszem, hogy igazolva látnánk, hogy a szenvedés ezen a földön mérhetetlen. És úgy időnként hallom a beszélgetésekből, hogy meg el is mondjátok, hogy fú, Tamás, jó választás volt ez a Jób sorozat, bár időnként úgy felmerül bennünk, hogy mikor jön a feloldozás. Jönni fog. De még kicsit odébb van, mert muszáj értenünk, hogy mi az, ami körülvesz bennünket. Persze létezik 3-4-5 mondatos válasz az emberi szenvedésre, és még érvényes is. És szépen lassan kibomlik majd előttünk, de az az igazság, hogy sokkal többre van szükségünk magunknak is, nekünk magunknak, és azoknak, akik ugyanabban a világban ugyanúgy szenvednek, mint mi, csak nincsen reménységük az Istenben, és ezért néznek mindenkire, és egyszer majd csak néznek ránk is, hogy mit tudnál ajánlani, mit tudsz mondani nekem ebben a helyzetben. Hol van Isten, amikor fáj? Azt hiszem, hogy ez a póz, ez a testhelyzet mindannyiunk számára ismerős. Amikor fölé tornyosulnak az élet terhei, a szenvedések, és úgy érzed, hogy most muszáj leülnöm, és ez a testtartás, ez azt fejezi ki, hogy nem akarom, hogy bármi elvonja most a figyelmemet, kicsit befelé akarok fordulni, be akarom hunyni a szememet, ülni akarok, és végig gondolni, hogy hogy kerültem ide, hogy lesz ebből kiút, és hogy egyáltalán mi az, ami körülvesz? A jegyzeten azért is láthatjátok, hogy egy alcímet is adtam ennek az ige hirdetésnek, mégpedig azt, hogy a szenvedés természete. Úgyhogy a mai alkalmon, és könnyen lehet, hogy a következő alkalmon is a szenvedés természetéről szeretnék beszélni. Arról, hogy mi történik benned, amikor fáj, és mi történik körülötted, és hogy hat az a környezetedre, amikor neked fáj. A szenvedés, mint ahogy el fog majd hangozni, Egy részről egy végtelenül magányos dolog, más részről viszont kihatással van az egész környezetedre. Ezért aztán a fájdalmadat úgy éled meg, hogy csak a tiéd, de a körülötted élők is megélik a saját fájdalmadat, a te fájdalmadat, csak máshogy, és ennek lesz egy nagyon-nagyon fájdalmas dinamikája. De ezt értenünk kell, mégpedig azért, hogy ne viselkedjünk egymással kegyetlenül és irgalmatlanul. Hol van ilyenkor Isten, amikor fáj? Hol van Isten akkor, amikor úgy érzed, hogy betegség nyomaszt, és most már nem egy napja, nem két napja, hanem több hete, vagy akár több éve? Vagy hol van Isten, amikor nem fizikai természetű ez a fájdalom, de a lelkedben úgy érzed, hogy olyan, mint a kiszáradt pusztaság, amiben nem tud megteremni semmi, és hiába próbálkozol bevetni valamivel, nem megy, és nem terem meg benne semmi. Hol van ilyenkor Isten? Ott, ahol eddig is volt, és ezután is lesz. Ez lesz az axiómánk, az alapértelmezett igazság. Ott, ahol eddig is volt, és ezután is lesz, melletted. Csak a szenvedésnek az a legalattomosabb egyik következménye, hogy úgy tűnik, hogy Isten végtelenül távol van. De amikor felteszed ezt a kérdést, mert mindig felmerül a kérdés a szenvedés nyomán, hogy hol van Isten, akkor tudnod kell, el kell rejtened a szíved mélyére, hogy erre a kérdésre ez a válasz nőjön ki, bármi történjék is, ez a válasz nőjön ki a szívedből. Itt van Isten, most is itt van. Soha nem volt máshol, soha nem is akarna máshol lenni, mint melletted, sőt, hadd menjek egyel tovább, benned nem tud közelebb lenni hozzád a szenvedéseidnél Isten, mint ahol addig is volt a Szentlélek által benned. Miért ilyen ez a világ? Akkor hadd mondjam el a 3 5 mondatos választ. Miért ilyen ez a világ? Miattunk. Amikor azt a kérdést teszed fel, hogy miért engedi ezt meg Isten, akkor van egy megelőző kérdés, mégpedig, hogy hogy kerülünk mi ide? Mi az az ez? Miért engedi meg ezt Isten? De van egy megelőző kérdés, hogy kerülünk mi ide? Egy olyan világba, aminél minden ember el tud képzelni egy jobbat és tökéletesebbet. Nehéz elképzelnünk egy ennél tökéletesebb világot? Nem. Minden álmunk, minden vágyunk egy tökéletes világról szól. Hol van az a tökéletes világ? És hogyha azt mondjuk Krisztus követőiként, hogy el tudunk egy ilyet képzelni, és ezt összevetjük a Biblia, vagyis Isten kijelentett szavával, akkor azt fogjuk találni, hogy létezett ez a tökéletes világ, ennek a lenyomata él bennünk, oda vágyunk vissza mindannyian. Ez az Éden. Csak amikor azt mondja az ember Istennek, hogy nem bízom benned, akkor ránk szakad ennek a gőgnek, ennek a büszkeségnek, ennek a lázadásnak minden nyomorult következménye. Hát ezért ilyen ez a világ. Úgyhogy arra a kérdésre, hogy miért engedi ezt meg Isten, az a válasz, hogy azért, mert az ember ezt akarta. Hogy mi irányítsunk. És ez van akkor, amikor mi irányítunk. És hogyha az ember ragaszkodik ahhoz, hogy én vagyok az életem ura, akkor ebből nem is lesz kiút. Hol van Isten? Ott, ahol mindig is volt. Hol látjuk és hogyan látjuk a bűneset kapcsán őt? Mi az első dolog, amikor megtörténik a bűneset? Az, hogy Isten meghirdeti, hogy ebből, amit magatoknak okoztatok, lesz szabadulás. Az első dolog, amit Isten tesz, az ez. Meghirdeti, hogy eljön az asszony utóda, aki majd a kígyó fejére tapos. Akkor Isten élvezi, hogy mi szenvedünk. Dehogy is. Emlékeztek, néhány héttel ezelőtt megbeszéltük, hogy ő, aki minden érzelemnek a legkreatívabb megálmodója. Hát ő ne élné át a fájdalomnak az érzését. Hát neki ne számítana az, hogy a gyerekei szenvednek. Szó sincs róla. Mi a második dolog, amit tesz Isten a bűnbeesés után? Hogy felöltözteti a mesztelenné, vagyis védtelenné, sebezhetővé vált embert. A tökéletes bizalomban nem kell félnünk attól, hogy megsebezzük egymást. A mezítelenség az nem egyenlő a ruházat hiányával. A mezítelenség az a teljes bizalom, amikor vállalom, hogy sebezhető vagyok. Bármilyen szinten. Na de hát az Édenben, a tökéletes világban ki az, aki megsebezne? A férjem, aki rajong értem. Ez már hús a húsomból, csont a csontomból. Wow! A szerelmem. Mindenem. Az bántana? Vagy a feleségem bántana? Aki belőlem van, aki egy velem, aki... Értitek? Ki bántana? Az állatok, akik füvet esznek, nem engem. Hát ki bántana? Senki. Na hát ez az, amikor Isten irányít. Vesd össze ezt azzal, amikor az ember irányít. Miért engedi tehát meg Isten? Mert az ember így döntött. De Isten felöltözteti a mesztelen embert. Ő vágja le az első állatot, és azt mondja, hogy innentől kezdve szükséged lesz ruházatra, a bizalom megtört, de én azon leszek, hogy helyreállítsam ezt. Addig pedig, amíg Péter szavaival élve a mindenség helyreállítása meg nem történik, addig értenünk kell ezen a földön a szenvedés természetét. A szenvedés láttán, amikor szenvedő embert látunk, akkor óhatatlanul megtorpanunk, meghökkenünk. A szenvedés az óvatosságra int bennünket. Megrémiszt, megriaszt bennünket. Hát csak gondolj bele, hogy miket soroltam fel most. Nem félelmetes? És nem az az alapvető reakció benned, hogy nagyon-nagyon sajnálom szegényt, remélem velem ez nem történik meg. Nem ez van a szívünkben? Hát dehogy nem. Emiatt senkinek nem kell szégyelnie magát. Hát még jó, hogy nem szeretnél se karambolozni, se tüdőembóliát nem szeretnél, se azt, hogy elveszítsd a magzatodat. Semmilyen szenvedésre nem vágyunk. Ez a normális emberi reakció. Ezért aztán a szenvedés láttán óhatatlanul, alapértelmezetten megtorpanunk. Mit él át ilyenkor az, aki szenved? Azt, hogy magára hagyjuk. Azt éli át, hogy nem tud senki osztozni a fájdalmamban. Hogy egyedül maradok. Hát nézzétek, hogy mi történik Jobbal. A második fejezet vége felé arról olvasunk, hogy elhatározta Jobb három barátja, hogy meglátogatják őt, és figyeld, megállapodtak abban, hogy részvéttel vigasztalják őt. Jó? Három különböző tájegységről érkeznek Jobb barátai, mind a hárman az ókori világ legbölcsebb emberei közé tartoznak. Ugye itt mindig szeretnének emlékeztetni benneteket, hogy itt nem a mesebeli, nagyszakállú, süveges bölcsekről van szó, hanem olyan húsvér emberekről, ha Jobb volt közöttük a legbölcsebb, és az ő példájából tudunk kiindulni, akkor város vagy akár ország vezetőkről van szó, jó? Tehát olyan város, ország vezetőkről van szó, akik igénylik azt, hogy értsék, hogy hogy működik az élet. Ezek a bölcsek. És ők hárman elhatározták, hogy meglátogatják Jobot, és egy döntést, egy megállapodást hoznak maguk között, hogy részvéttel fogják őt vigasztalni. Miért kell ebben megállapodni? Hát azért, mert Jobb könyve azzal a gondolkodásmóddal vitázik, ami akkorra elkezdte szépen lassan belülről megmétejezni az élet értése iránti bölcsességnek az egész hozzáállását. Mondom, hogy mire gondolok. Ezzel kezdtük az egész Jobb sorozatot, amikor a bölcsességről kezdtem egy átfogó képet adni. Kialakult az az attitűd a bölcsességet keresők között, hogy hát, hogyha valaki teljes szívéből keresi és szereti az Urat, akkor az az áldott ember. Mi más lenne az áldottságnak a jele, mint hogy Isten anyagi jólétet ad nekünk, egészséget ad nekünk, hosszú életet ad nekünk, és még a gyerekeinkre és az unokáinkra is vigyáz. De mi van akkor, hogyha mindent úgy teszel a legjobb tudásod szerint, és mégsem ez történik veled? Na, hát itt van egy olyan feszültség, amit nagyon nehéz feloldani. Szeretem az Urat, keresem az Urat, olyan vagyok, mint Jobb, fedhetetlen és becsületes életű, féli az Istent, de nem csak, hogy féli az Istent, hanem kerüli a rosszat, nem akar bármi olyat is tenni, amitől a rossz beférkőzne az életébe. És mi van akkor, hogyha szenvedést látunk az ő életében? Na hát e szerint a gondolkodásmód szerint ez egy feloldhatatlan ellentét. Hát hogyha Jobb elveszítette az összes vagyonát, meghalt az egész családja, a felesége kivételével, és nem tudja elvégezni a feladatait, mint városi vezető, akkor nem lehet, hogy mégiscsak valamilyen bűn van az életében? Hát ez nem fér össze az áldottságról elgondolt elképzelésünkkel. Ezért tehát meg kell állapodni ennek a három barátnak, hogy részvéttel vigasztalják őt, de miért? Mert ez nem alapértelmezett. Mert nem az jön belőlük természetesen, hogy a barátunk szenved, hanem elkezdenek teologizálni. Itt hadd nyissak egy zárójeles megjegyzést, mert mindig úgy érzem, hogy ezt a fogalmat meg kell védenem. Teologizálni alapjában véve a legnagyszerűbb dolog, amit tehet egy ember. Istenről gondolkodni. Csak ez a kifejezés, ez pejoratív értelművé vált, és az Istenről szóló okoskodásnak a kifejeződésévé vált. Ezt nevezzük ma teologizálásnak. Negatív értelemben. És ez a három barát, ez ahogy majd látjuk, és remélem, hogy nem csak vasárnapról vasárnapra ezt a néhány töredéket hallgatjátok, hanem benne vagytok Jobb könyvének az olvasásában, hallgatásában. Ha esetleg nem késő még elkezdeni. Ez az attitűd végigvonul a történelmen Isten népében mindig. Ez az, amitől szinte lehetetlen megszabadulnunk, de hát azért van többek között ez a sorozat, hogy mi jól értsük Istent, és jól értsük az életet. Az áldottságnak ezek csupán következményei, de nem meghatározói, értitek? Attól még, hogy szenvedés van az életedben, az nem azt jelenti, hogy Isten elhagyott. És még azt sem jelenti, hogy bűn van az életedben. Ez nagyon fontos itt a legelején leszögeznünk. Mindig újra és újra ezt tudatosítani magunkban. Mert hogy ennek a három barátnak meg kellett állapodniuk, hogy oké, mi most részvéttel fogjuk őt vigasztalni, de mi van a szívük mélyén? Az, hogy mit csinált Jób, ami miatt ez történik vele. Ezt olvassuk a második fejezet 12. versében. De amikor messziről megpillantották, alig ismertek rá. Ez két dolog miatt történt, hogy alig ismertek rá. Az egyik, hogy Jób a fájdalomtól és a szenvedéstől tényleg annyira eltorzult, hogy rémisztő volt. Hát amikor azt olvassuk, hogy hólyagos fekélyek keletkeztek rajta, mint majd később az egyiptomiakon, ugye erről múltkor beszéltünk, és egy cserép darabbal hamuban ülve vakargatta magát, és később máshol azt mondja, hogy a bőröm barna, de nem a naphevétől, hanem mert annyira tele vagyok fekélyekkel, kiütésekkel. Amikor azt mondja, hogy a leheletem büdös, mert nem tudok vele mit csinálni, mert a betegség ezt teszi velem, hát akkor azt látjuk, hogy ez az ember, aki egyébként egy magasrangú vezető, egy nagyszerű háznépnek az apja, egy nagy családapa volt, ott ül egyedül a hamuban, és ordítva vakargatja a hólyagos sebeit. Hát nem ismertek rá a barátai. A másik dolog, mert ez megint olyan, hogy jó, hát Jób, hát ez akkora szenvedés, hogy persze értjük, hogy nem ismertek rá. A másik dolog viszont az, hogy Jóbot nem úgy látták, mint egészen addig. Na ez az, ami bennünket talán jobban érint. Mi van akkor, hogyha megszokod valakiről, hogy ő alapvetően úgy jól van? Hogy ő alapvetően olyan mosolygós természetű, olyan kedves személyiség, olyan barátságos. Neki mindig van egy jó szava, vagy egy kedves, meleg mosoly, meleg tekintete. A szenvedés az úgy el tud torzítani, hogy alig ismersz rá a másikra. És erre azért jó felkészülni, mert bárkit érhet olyan mértékű szenvedés, amikor nem lesz kedve mosolyogni, nem lesz kedve beszélgetni. Felveszi majd ide a szép ruháját, de az arcán azt fogod látni, hogy valami baj van. Na olyankor mit csinálsz? Tudod őt valóságos részvéttel vigasztalni? Meg tudod tőle kérdezni azt, hogy mi a baj? Annyira egyszerű kérdés, nem? Mennyire nehezen tesszük ezt fel? Sokkal előbb kezd el az emberi szív ugyanúgy, mint jó barátai, kombinálni, meg kérdezősködni. Figyelj csak, tudod, hogy mi lehet a baja? Hát nem is ilyen szokott lenni. Baj van a családban, baj van a házasságukban, baj van a melóhelyén. Mi van ezzel az emberrel? Hát barátom, menj oda hozzá, kérdezd meg, mi a baj? Olyan módon két ember közé tud állni a szenvedés, hogy a végén nehezen találjuk a másikkal a kapcsolatot. Nehezen tudjuk azt mondani, hogy érdeklődő figyelemmel nézünk a másikra. Különösen akkor, hogyha huzamosabb ideig fennáll a szenvedésnek az állapota. Mert jó, oké, egyszer megkérdezed, hogy mi a baj, de amikor 2, 3, 5 év múlva is ugyanaz a baj, van olyan szenvedés, amiből nem jössz ki 2 hét alatt. Van olyan fájdalma a léleknek, ami nagyon hosszú gyógyulást igényel. Van olyan fájdalma a léleknek, ami majd csak ott a mennyben fog begyógyulni. És ezzel nem mondtam semmi eretnekséget. Ilyenkor jönnek a derék keresztények az igével. De ezzel nyilván nem azt mondom, hogy az ige rossz, máskülönben nem hirdetném az igét. De a nem jól alkalmazott ige fájdalmat okoz. Mert amikor a szenvedőnek azt mondod, hogy semmi baj! Oké, de most itt kit bátorítasz valójában? Ezt kinek mondod? Mert a szenvedőnek nem mond, hogy semmi baj, hát baj van. Amikor múlt héten azt mondtam, hogy szabad nem jól lenni, tudjátok, mi tükröződött a tekinteteitekben? Az, hogy jaj, de jó. De hát ezt nem én találtam ki, csak ezt nem mondjuk elégszer egymásnak, hogy szabad nem jól lenni. Helyette próbálunk valamilyen álkegyes magatartást gyakorolni, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Így van. Hát hogy vitatkoznék én Pál apostollal? Nem is akarok. Csak van az úgy, amikor nem azt érzed, hogy most pont mindenre van erőm. Hanem van az úgy, amikor úgy érzed magad, mint Jézus ott a Getsemáné kertben. Hogy ments meg engem, atyám, ettől az órától. És úgy érzed, hogy vért verejtékezel. Na most kinek van igaza? Jézusnak vagy Pál apostolnak? Muszáj tudatosítanunk azt, hogy szabad nem jól lenni. Mégpedig azért, mert aki mindig azt mondja, hogy jól vagyok, azzal az Úr nem tud mit kezdeni. Hát örülök, barátom. Én nem úgy látom, de ha te azt mondod, az Úr olyan úriember, hogy még amikor azt látja rajtad, hogy te betyárosan rosszul vagy, de te azt mondod, hogy köszönöm, nem kell segítség, ő nem fogja azt mondani, hogy na, feküdj azonnal föl a hordágyra, mert már csak mentővel lehet elvinni. Akkor fogsz felfeküdni a hordágyra, amikor majd te azt mondod, hogy Uram, segíts, nem bírom tovább. Nézzétek, úgy megtudja a szenvedés akasztani az emberi kapcsolatokat, hogy végül Jobbnak azt kell mondania a barátainak, hogy tekintsetek rám végre, szemetekbe csak nem hazudok. Hogyha azt kellett mondania Jobbnak, hogy nézzetek már rám, akkor vajon hova néztek a barátai? Hát nem rá. Hanem mindenki lesütött szemmel okoskodott. A szenvedés láttán az ember nagyon könnyen felbosszantja magát. Ez egy nagyon érdekes dinamikája az emberi léleknek, de ezt vastagon húzzátok alá. Írjátok le, a szenvedés láttán az emberben harag vagy bosszúság keletkezik. És tudjátok, hogy miért? Azért, mert a szenvedés félelmetes, a félelem pedig az az érzés, ami vagy menekülésbe csap át, vagy haragba. Na, jó barátai nem hagyták ott Jobbot, hanem mérgesek lettek rá. Nem is csoda, hogy ilyen esetben az ember úgy érzi, hogy senki nem ért meg, magányos lettem. Jó barátai rendesen bosszúsak lettek, hogy nem igaz, hogy ez az ember nem érti, amit mondani akarunk. Nézzél utána mélyen magadban, hogy milyen bűnt követtél el, gondold végig, hogy a fiaid vajon mit csináltak, ami miatt méltán éri őket az a büntetés, hogy meghaltak. Hát teljesen természetes, hogyha most az merült fel benned, hogy normálisak ezek. De gondold végig, hogy hányszor vagy te magad úgy, hogy ez az áldás átok teológia, ez ilyen észrevétlenül beszüremkedik a szívedbe. Mi történik ezzel, hogy még mindig nem bír kijönni ebből a gödörből? Mit csinál ez az ember? Hát csak rá kellene nézni az Úrra, és már is minden rendben lenne. Hát csak imádkoznia kellene még erőteljesebben. De mi van akkor, hogyha már nem tudsz imádkozni? Hogyha akkora a fájdalmad, hogy megszólítani Istent úgy, hogy Atyám, Ebben az egy szóban, ez egy szó, atyám, milyen gyönyörű szó, nem? De ebben az egy szóban benne van az, hogy neked úgy kellene rólam gondoskodnod, mint az apa a gyermekéről. Hát én legjobb tudásom szerint nem úgy gondoskodok a gyerekemről, hogy neki fájjon. Te mégis megengeded, hogy nekem fájjon, tehát én téged nem akarlak megszólítani, mert nem megy. És végül azt mondja Jób a barátainak, mint ahogyan a sivatagi vándorok keresik az oázist a sivatagban, és időnként rátalálnak ilyen mélyedésekre, amik a víz útját jelzik, követik azt, mint a karavánok, arra várva, hogy majd elvezeti őket a forráshoz, és a végén nem találnak ott semmit. Na erre mondja Jób, így jártam most én is veletek. Látjátok a borzalmat, és féltek. Úgyhogy ezt raktározd el nagyon-nagyon a szíved mélyén. A szenvedés félelmetes. A félelem pedig gyakran haragot okoz, mert nem tudod legyőzni, nem tudsz vele mit kezdeni. És az a vágyad, hogy megszabaduljon a szeretted, a barátod, az ismerősöd, a férjed, a feleséged, a gyereked, megszabaduljon a szenvedéstől, de nem tudsz mit tenni. És ez haragot és bosszúságot okoz. Amikor szenvedünk, ránk szakad a totális magány. Mert úgy érezzük, senki nem ért meg minket. És időnként úgy érzed, hogy mintha kizártak volna a saját életemből. Ez egy kisebb lélegzetű, magától értetődő betegségnél is könnyedén így lehet. Mert amikor mondjuk egy hétig fekszel lázasan úgy, hogy mindened fáj, és közben azt látod, mikor néha kibírod nyitni a szemedet résnyire, de mintha az agyadat tépnék ki, de azt látod az e-mailjeiden meg a Facebookon, hogy az élet pörög, akkor ez azt az érzést váltja ki, hogy hát elmegy mellettem az élet. Hogy nekem valahol ott benne kellene lennem, hát nekem jönnek az e-mailek, én is benne vagyok azokban a társaságokban, akik a Facebookon szervezkednek, de én nem vagyok benne. Hol vagyok én? Hát itt vagyok, fekszem lázasan, nagyjából magamról se tudok. Pedig ez mennyire bagatell dolog, nem? Hát egy hétig lázasnak lenni, de mégis ezt az érzést keltheti, hogy elmegy mellettem az élet. És mi van, amikor egy hónapig tart a betegség? Vagy évekig? Vagy már most tudod, hogy ez soha nem fog elmúlni? Hát akkor ez könnyedén behozza az életedbe azt az érzést, hogy ez nem az én életem. Hát én nem így terveztem, én nem ezt akartam. Mert ugye a szenvedésünket nem mi választjuk. Úgyhogy amikor eljutsz odáig, hogy minthogyha néznéd kívülről az életedet, és azt mondod, hogy ez mintha nem is az enyém lenne. És keresnéd a pontokat, hogy hova tudsz visszamenni, hol tudod azt mondani, hogy ha oda visszamegyek addig az elágazásig, akkor ott rátalálok a régi életemre, ami jó volt, ami szép volt, amiben nem volt szenvedés. Nincsen ilyen pont. És ezzel el kell kezdeni megbarátkozni. A helyzet az, hogy Isten akkor is melletted és benned van. Ha úgy érzed, hogy valahogy kizáródtál a saját életedből, akkor is melletted van. Mi az az egy dolog, amit tenni tudsz? Az, hogy azt mondod az Úrnak, hogy Uram, mutasd meg nekem, hogy innentől kezdve hogyan zajlik tovább az életem veled? Mert Isten a te urad, A te atyád nyilván nem akarja, hogy kizáródj a saját életedből. Mit szeretne? Vezetni, szeretni, bátorítani, tanácsolni, füves legelőkre vezetni, csordultig tölteni a poharadat, asztalt teríteni neked az ellenség szeme láttára. Ezt olyan könnyedén mondjuk, milyen szép, Dávid, hogy megfogalmazta. Hát igen. Képzeld el, hogy ma az ukrán katona azt mondja ott a fronton, hogy a fejem fölött mennek a lövedékek. Mert hát ilyen ókori körülmények között persze el tudjuk képzelni, hogy Dávid leült oda a kockás abroszra, egy pár nyíl elment a feje fölött, megsuhogtatták felé a kardjukat. Ugyan már. Asztal terítesz az én ellenségeim szeme láttára. Azt mondja az Úr neked a legnagyobb fájdalmak közepette, mikor dúl benned, meg érted a harc, és azt mondja, hogy most üljünk le, mert így érzed magadat, hogy merre tovább, és azt mondja, hogy üljél le, megetetlek, megitatlak, elmondom, hogy hogyan megyünk tovább. Nem akarom, hogy kizáródj az életedből. A szenvedésben lévő embert két dolog erőteljesen jellemzi. Az egyik a kétségbe esett beszéd, a másik pedig a megértés utáni vágy. Nézzétek, mit mond Jób a barátainak. Azt mondja, szavaimért akartok megfeddeni, hiszen csak a szélnek szól a kétségbe esett ember. Ez Jób könyvének az egyik alapmondata. Ez újra és újra előkerül, nem ugyanez a mondat, de ez a gondolat. Amikor valakinek fáj, akkor nem gondolja mindig végig szofisztikáltan minden mondatát. Keresztény körökben főleg nem gondolja végig, hogy ez most teológiailag helyes-e, avagy nem. Na, vagy a következő, vagy az azt követő alkalmon arról fogok beszélni, hogy milyen hihetetlenül kegyetlen tud lenni az ember, milyen kegyetlenek tudunk lenni mi magunk keresztények is, amikor úgy érezzük, hogy meg kell védenünk Istent. Na, ezt minden házasságban kötelezővé tenném, hogy gondold végig, hogy mikor érzed úgy, hogy meg kell védened Istent. Abban a pillanatban, amikor úgy érzed, hogy meg kell védened Istent, a férjeddel vagy a feleségeddel szemben halálra van ítélve az a beszélgetés. Vajon honnan tudom ezt? És az nem kellemes. Amikor az, akit a legjobban szeretsz, az sírva mondja, hogy de értsd már meg, amit mondani akarok. Hogy ne ragadjunk le ott, hogy mit mondok. Hát kétségbe vagyok esve. Csak a szélnek szól a kétségbe esett ember. Lehet, hogy fogsz olyat mondani a nagy szenvedésben, amit utána később, hogyha lejátszanának neked, azt mondanád, hogy te jó ég, hogy mondhattam ilyet. Hát semmi baj. Tudatosítsd magadban, hogy a szenvedő ember időnként a kétségbeesés miatt meggondolatlanul beszél. Nézzétek, ugyanezt mondja Jób a 7. fejezetben. Nem is tartóztatom meg a számat, beszélni fogok szorongó lélekkel, panaszkodni fogok keserű szívvel. Nagyon divatos szó manapság a ventillálás. Ismeritek, ugye? Amikor szelepel az emberi lélek, vagy az emberi szív. Amikor szabadjára engedi azt, ami benne van. Ezt nevezik ma úgy a pszichológiában, lélektanban, hogy ventillál az ember. Hát régen ezt úgy mondták, hogy kiengedi a gőzt. Ma ventillál. Jó? Tehát amikor kiengedjük a gőzt, De amikor kiengeded a gőzt, akkor minden esetben megszűnik a fájdalmad? Dehogy is. Hát nézzétek, azt mondja, hogy panaszkodni fogok keserű szívvel, szorongó lélekkel, de muszáj elmondanom. És muszáj, hogy te, aki ott vagy a szenvedő ember mellett, ezt megértsd. Muszáj venni a fáradtságot, és azt mondanod, hogy én meg akarom érteni. És a szenvedő ember nagy valószínűséggel úgy fogja érezni újra és újra, hogy még mindig nem értesz. Miért? Mert ő hordozza a saját fájdalmát, amit nem ő választott. Úgyhogy ne ijedj meg, hogyha amikor szenvedő emberrel beszélgetsz, vagy akár te magad vagy az, akkor eljut valaki idáig, nézzétek, szívből megutáltam életem. Szabadjára engedem hát panaszom, hadd beszéljek keserű lélekkel. Hát ilyenkor azért már tényleg felszoktunk hördülni, hogy hogy lehet ilyet mondani? Az életedet, amit az Úrtól kaptál, hát az drága kincs. Igen. De mi van, amikor odáig jut az emberi lélek, hogy ez így nekem nem kell? Mi van, amikor Éva éveken keresztül hordozza a fájdalmát? És nem tudom, figyeltétek? Azt mondja, hogy amikor már vitt a lábam, akkor kimentem a természetbe. Értsd, volt olyan, amikor nem vitt a lábam. Itt van István és Marcsi. Át tudod venni a fájdalmukat? Halt már meg a gyereked? Vagy az unokád? Hát én egy valakiről tudok itt a gyülekezetben, aki átérzi a fájdalmukat. Józsi és Rozika. Furcsa lenne az? Vagy mernél bármit mondani azon túl, hogy gyere ide, hadd ölelgesselek meg? Mernél bármit mondani, hogyha azt mondaná, hogy meghalt a gyerekem? Meghalt az unokám. 4 évesen. Vagy 2 évesen. Hát mit lehet ilyenkor mondani? És hogyha azt mondanád, vagy azt mondaná ő, hogy szívből megutáltam az életemet, nem kell már. Mert Jobb ezt mondja. Nem kell már. Na hát ilyenkor főleg igaz az, amit Jakab mond, hogy legyünk nagyon gyorsak a hallásra, és késedelmesek a szólásra. És mondd azt szépen magadban, hogy én csak odaállok melléjük, csak megölelgetem őket, együtt sírok velük, nem kell semmit mondani. Általában ott szoktuk elrontani, amikor úgy érezzük, hogy valami nagyon okosat kell mondani. Hidd el, a szenvedő embernek nem tudsz nagyon okosat mondani. Nem a szavak fogják enyhíteni a szenvedését, hanem az együttérzés. Az, hogy hagyod, hadd mondja, hadd beszélje ki magából a fájdalmát. Ez lesz ma az utolsó igénk, és innen folytatjuk. A szenvedő embert, ha nem hagyod beszélni, akkor csak gyarapítod a szenvedését. Hát nézzétek, mit mond itt Jobb. Azt mondja, attól, hogy beszélek, nem enyhül fájdalmam, de ha abba hagyom, akkor sem múlik el. Mostanra teljesen kimerített. Úgyhogy ne félj attól, hogy meghallgass valakit, aki szenved. És ne félj attól, hogy nem adj neki semmit. Egy bátorító tekintet, egy válsimogatás, az mindennél többet jelent. Vagy abban ne hagyjuk gyakorolni a tagság csoportban annak az egy szónak a leírását, hogy imádkozunk. Hát azt, aki kiírja a fájdalmát a tagság csoportba, azt nem az fogja meggyógyítani, hogyha mi minél frappánsabban fogalmazzuk meg, hogy hogyan nem érezzük át az ő fájdalmát. Az fog gyógyító erővel bírni, hogyha tudja azt, hogy mi gondolunk rá. Ha tudja azt, hogy nincsen egyedül. Akkor is egyedül érzi magát, mert nem tudod átvenni a fájdalmát, de önmagában a tudat, hogy nem vagyok egyedül. Tudjátok, hányszor hangzott el innen bizonyságtételként? Hogy olyan jó volt tudni, hogy mellettem vagytok. Ez a lényeg. Odaállni amellé, akit szeretünk. Hagyni, hadd beszéljen. Nem kell megértened a fájdalmát, nem fogod tudni megérteni. De meg kell értened azt, hogy hogyan működik a szenvedésnek a dinamikája. És még így is számtalan esetben lyukra fogunk futni, és mondani fogunk olyan dolgokat, amiről azt gondoljuk, hogy bátorító, de nem, mert te is kaptál már olyan mondatokat, amikről azt gondolta a másik, hogy ez most nagyon bátorító lesz, de te tudtad pontosan, hogy nem. Nem baj, ezért szeretjük egymást, ezért bocsátunk meg egymásnak, ezért mondjuk azt, hogy ó, öcsém, nagyon szeretlek. És a legnagyobb fájdalmamban én még ezt is megbocsátom neked. Mert tudom, hogy te is szeretsz. Hadd ismételjem zárszóként azt, amivel kezdtem. Ha felmerül kérdésként, hogy hol van Isten, amikor fáj, akkor rejtsd el a szíved mélyén, hogy ott, ahol eddig is volt, és ezután is lesz melletted. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk. Atyánk, mit is mondhatnánk? Szükségünk van rád, és szeretnénk mindenestől olyanná válni, mint te. Atyánk, kérünk, hogy tedd olyanná a szívünket, mint a tiéd. Megértővé, elfogadóvá, és drága Szentlélek, te, aki a vigasztalás lelke vagy, engedd meg, hogy tanuljunk tőled vigasztalást. Hogy hadd tudjunk bátorítani, és hadd tudjuk a te szeretetedet közvetíteni annak, akinek fáj. Kérünk, atyánk, vigyél tovább bennünket a te megismerésedben, és engedd meg, hogy jobban értsük az életet. Amen. Gyertek, dicsőítők, vezessetek minket tovább.